Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Kovács Imréné, Török Ilona testvérünktől, aki 65 évesen hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. A héten az egyetemes imahét alkalmai lesznek, már ma este kezdődik, és majd a jövő vasárnap este ér véget. 8 estén együtt vagyunk, szokás szerint a csepeli 8 keresztény gyülekezetnek a templomában, akik hónapról hónapra együtt működnek a lelkészi körben. A mai este a királyerdei katolikus közösségben lesz, este 6 órakor, és minden alkalom este 6 órakor más-más helyen. Az alkalmak rendje ki van függesztve a hirdető táblára. Figyelmembe ajánlom a testvéreknek az adó 1% lehetőségét, nem csak egyházunknak lehet fölajánlani, hanem a civil 1%-ot lehet alapítványunknak is felajánlani. Adjuk ezt tovább, ezt a hírt azoknak, akiknek van jövedelmük, ami után adóznak. Presbiteri gyűlést fogunk tartani, a szokásos évelei presbiteri gyűlést az év kezdő dolgokkal. 30-án pénteken délután 3 órakor fog kezdődni a presbiteri gyűlésünk. A presbiter testvéreket egy pár perces megbeszélésre várjuk az istentisztelet után a hivatalba. Ima kéréseinket bedobhatjuk az ima ládába, amit szeretnénk megosztani másokkal is azokat a kéréseket. Az istentisztelet előtt a templom mögötti épület alaksori helyiségében imádkozás van. 9 óra 40-től 50-ig mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt imádkozzunk az istentiszteleti alkalmért és a gyülekezetért. Papír és petpalack gyűjtésben vagyunk. Folyamatosan, tehát bármikor be lehet hozni, természetesen jó megbeszélni, hogy itt legyünk. illetve ha kell, akkor érte is megyünk a gyűjtött papírnak. Most folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 300. dicséretet mind a 4 versével, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Máté evangélium a 3. fejezetének utolsó verseiből az igét, Jézus megkeresztelése. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz én hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy igazán meghalljuk, befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Éppen ezért most imádkozzunk közösen fönnállva. Magasztalunk téged, ennek a világnak csodálatos bölcs teremtőjét. Köszönjük, hogy láthatjuk, ha fölemeljük a fejünket, a mindennapokból láthatjuk magunk körül a te bölcsességed remekeit, és nekünk is részünk van ebben, mert olyan sok ajándékkal ajándékoztál meg minket, képességekkel, tudással, szeretettel, közösséggel. Köszönjük, hogy minden napunkat a te ajándékodnak tudhatjuk. És köszönjük, hogy nem kell magunkra hagyva járnunk itt a sok-sok nyomorúság közepette, mert a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, mert te szólsz a Bibliából. Köszönjük, hogy most is kereshetünk téged. Nagyon nagy szükségünk van erre. Nagyon sok a feladat. Nagyon sok a reménytelen helyzet körülöttünk. Nagyon sok a teher, ami alatt roskadozunk. De köszönjük, hogy te Krisztusban eljöttél közénk. hogy ne hagyd magunkra, sőt, hogy velünk hord a terheket, sőt, a legnehezebbet, az elrontott dolgainkat helyettünk hordjad el a kereszten. Köszönjük, hogy ilyen szerető Istenünk vagy, és így jöhetünk a jelenlétedbe, és hívhatunk téged most is segítségül, hogy szent lelked által légy velünk, világosítsd meg igédet, erősíts meg azon az úton, amelyen járnunk kell. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 395. dicséret első és második versét énekelve, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő ő a fény, mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott történetben található, felolvasom Lukács evangéliuma szerint is a 3. fejezet 21.-22. verséből. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben az évben az Isten tiszteleteken, ha nem adódik más, konkrétebb és fontosabb dolog, akkor azt beszéljük meg, a református egyházunknak a hitvallásának a fejezetei alapján, ami összetart minket, amitől közösség vagyunk, amitől reformátusok vagyunk. Jó ezt újra meg újra megbeszélni, rácsodálkozni, megerősödni ebben. Eddig két alkalommal, az első két vasárnap az évben beszéltünk a Bibliáról és a Biblia magyarázatáról, hogy ebben közösek vagyunk, és ez egy nagyon fontos alap. Ma az Isten lényéről lesz szó, méghozzá arról a titokról, hogy mint keresztjének őt Szent Háromság Istennek ismerjük. Erről lesz szó, hogy hogyan értsük ezt a dolgot, hogyan is ismerjük meg Istent, és miért fontos ez számunkra, hogy ő ilyen? Milyen az Isten? Ez nyilván foglalkoztatott az évezredek során rengeteg embert, nyilván foglalkoztatta a filozófusokat, tudósokat is, csak úgy, mint a hétköznapi embereket, és ma a 21. században sokan úgy gondolják, hogy gyerünk, aztán próbáljuk meg megtapasztalni, hogy milyen is az Isten, meg próbáljuk meg végig gondolni, hogy milyen is az Isten, és akkor sokan sokféle dologra jutnak, lehet, hogy legtöbben arra, hogy vagy nincs Isten, vagy nem érdemes ezzel foglalkozni, de az a baj ezzel, hogy téves úton próbálják megismerni az Istent. Az Isten megismerésében helye van a megtapasztalásnak, és helye van a gondolkozásnak az ő lényéről, természetesen. Hát ezért kaptuk az érzékeinket, ezért kaptuk a gondolkodásunkat, de a kiindulás nem ez. Egyáltalán gondolkodjunk el, hogy a világ megismerésében mi a kiindulás. Nem az, hogy megtapasztaljuk és gondolkozunk rajta. Mi mindnyájan csecsemőként születünk erre a világra, és szerető gondoskodást kapunk, és rögtön tanítanak minket, rögtön egy megtapasztalt, megélt tudást kapunk, egy összegyűjtött tudást a világról. És milyen jó, hogy ez így van az Istennel kapcsolatban is. És ez a természetes. Hát erre vagyunk teremtve, így éljük a mindennapjainkat is. A megszerzett tudásunkat is úgy szereztük, hogy átvettük azoktól, akik már az előző nemzedékekben mindezt meg is tapasztalták, végig is gondolták, de ők is úgy kapták az előző nemzedékektől. Az Istenről való tapasztalás is erről szól, és éppen ezért fontos, hogy a hitvallás is a Bibliával indított. Mert abban van összegyűjtve ez a megtapasztalás az Istenről, tehát mi nem a nulláról kell, hogy induljunk, hanem azt, amit az évszázadokon, évezredeken keresztül az előző nemzedékek megtapasztaltak az Istenről, és végig gondoltak, azt átvehetjük. Természetesen mi is megtapasztalhatjuk, és végig gondolhatjuk a részleteit, és az a csodálatos lehetőségünk, hogy ebben megerősödünk, hogy ez tényleg igaz, és tényleg így van. De átvesszük alapvetően a tudást. A Biblia ezért íródott, az első nemzedékekben, az ősatyáknál még a teremtés után volt egy tapasztalat az Istenről, hiszen Ádám és Éva személyesen beszéltek vele, tudták, hogy tőle kapták ezt a gyönyörű világot, csak aztán történt valami rossz, és összeütköztek, és eltávolodtak Istentől, és ezt a tudásukat tovább is adták, és ezt lassanként följegyezték aztán, és akkor elkezdődött a Biblia megírása, hogy legyen egy rögzített tapasztalat, hiszen az első nemzedékek még nagyon sokáig éltek együtt, több száz évig. Olvassuk a Bibliában, hogy 800 meg 900 valahány éves korban haltak meg. Ott volt idő átadni gondosan szóban a dolgokat, és megtanulni, de aztán már rövidült az ember életének az ideje, és ezért kellett, hogy és távolodtak az időben ezektől a történetektől, megtapasztalásoktól, le kellett írni. Milyen az Isten? Persze sokan élnek a Bibliától is távol. Nyilván feladatunk, hogy ezeknek segítsünk a kezükbe adni ezt a nagyszerű könyvet, amelyikről szó volt már az előző alkalmakkor, hogy önmagában hordja a saját megerősítését, a saját magáról szóló tanúbizonyságot. Tehát ha valaki elolvassa, akkor látja, hogy ez nyilvánvalóan igaz. Tényleg ilyen ez a világ, tényleg ilyen az Isten, tényleg így tapasztalom meg én is, és milyen jó ez. tovább kell adni azoknak, akik nem ismerik a Bibliát. Vannak ilyen népek is. És az ő gondolkodásukban is benne van valahol az Isten, a végső valóság, amire visszavezetik az életüket. De például a hinduk és a buddhisták azt mondják, hogy mi a végső valóságról nem tudunk semmit. Szegények úgy kezdtek el gondolkozni, hogy semmi nem maradt meg abból a tapasztalatból, hogy milyen az Isten. Távol voltak a Bibliától. Ezért jutottak, amire jutottak, istenítik a világnak a sok millió részletét, a természetet, mert azt mondják, valamit mindegyik tükröz az Istenből, nem tudjuk, hogy mit és hogyan, sötétben tapogatóznak a hinduk. És mennyi ember mégis nekik hisz, például a lélekvándorlásba? Hát mi ne higgyünk, hiszen nekünk van Bibliánk, és nem kell a sötétben tapogatóznunk. Vagy a buddhisták, akik szintén a hindu vallás vették át, és abból fejlődött ez az irányzat, azt mondják, hogy mi nem ismerjük a végső valóságot, az Istent, de fontos nekünk, hogy valahogy eljussunk hozzá, méghozzá rövid időn belül, és ezért kidolgoztak egy önmegváltó módszert. Sötétbe tapogatóznak, és azt gondolják, hogy ez elvezet majd, elvezeti őket, meg a tanítványaikat Istenhez. Nehogy mi őrájuk hallgassunk, és rajtuk tájékozódjunk, mikor itt van a kezünkben az összegyűjtött tapasztalat, és Jézus Krisztusunk lehet, és nem magunkat kell megváltanunk, hanem rábízhatjuk életünket arra az Istenre, aki megváltott minket ő benne. De hát milyennek mutatkozik Isten a Bibliában? Fölolvastam egy történetet, és gondolják a testvérek, hogy nem véletlenül pontosan ezt a történetet olvastam föl, amikor a Szent Háromságról van szó. Ebben a történetben megjelenik a Szent Háromság. Ott van köztünk valaki, akiben az Isten lejött erre a földre. Jézus Krisztus. Ott van valaki, akinek olyan lelkülete volt, mint az Istennek. Ez jelenti, hogy Isten lejött benne közénk a földre. Ugyanolyan emberi teste volt, mint nekünk. Ugyanolyan ember volt, mint mi. Kivéve a lelkületét, ahogyan látta a világot, ahogyan gondolkozott. Kivéve a hitét, amelyik tökéletesen összekapcsolta őt az Istennel, az Atyával. Az Isten megjelent közöttünk látható formában Jézus Krisztusban. És ott, amikor megkeresztelkedett a Jordánban, akkor imádkozott. Vagyis valami bensőséges kapcsolatban volt a láthatatlan, végtelen, jóságos, hatalmas Istennel, aki ezt a világot alkotta, tudott vele beszélgetni. És közösségben volt mindig vele. Erről beszélt világosan a tanítványoknak, le van ez írva a Bibliában. És amikor megkeresztelkedett, akkor hallatszott egy mennydörgésszerű hang is az égből, amik ezt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Sőt, Lukács így írja le, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Az Atya is megnyilvánult Jézus Krisztus a fiú felé, hogy szereti őt, gyönyörködik benne, ő küldte le a földre, és az ő akaratát fogja végrehajtani itt közöttünk. És ott volt a harmadik személy is. Így írja, hogy a Szentlélek testi alakban, valami galambhoz hasonló alakban leereszkedett, leszállt Jézus Krisztusra, a fiúra. Az Isten megmutatta nyilvánvalóan, hogy az ő lelkülete van Jézus Krisztusban, és hogy az ő lelke készen áll arra, hogy munkálkodjon, hogy szolgáljon itt ezen a földön, és munkálkodjon közöttünk, bennünk, megvilágosítson minket. Ilyen a mi Istenünk. Milyen is? Hát ebből, amit ez a kép rajzol elénk, azt látjuk, hogy az Istenünk egy csodálatos közösség, amelyik teljes harmóniában működik egymással, teljes egyetértésben. És mégis különböző feladatuk van. Ott van az Atya, aki eltervezte és kézben tartja ezt az egész világot. Ott van a Fiú, akit leküldött közénk, hogy megváltson. És ott van a Szentlélek, akit azért küldött közénk, hogy munkálkodjon bennünk. Egy csodálatos közösség az Isten, minden közösségnek a mintaképe, ősképe, így lehet mondani, a tökéletes család. A legjobb, ha így képzeljük el, hogy milyen Isten, olyan, mint egy tökéletes család, és a tökéleteset úgy értjük, hogy semmi nézeteltérés nincsen közöttük, ugyanúgy látják a világot alapjában, egyet értenek mindenben, egyet akarnak, és a legnagyobb szeretet van közöttük, ennek tudatában is vannak, hogy ugyanazt akarják megvalósítani, és ezért tökéletes harmóniában munkálkodnak együtt. A Biblia szerint ilyen a mi Istenünk, mint egy tökéletes család. Ezért van az a titok, hogy egy és ugyanakkor három. Egy, mert egy család. Ugyanazért munkálkodik, ugyanazt akarják, ugyanazt gondolják a dolgokról. Egyet értenek, együtt működnek. És mégis három, mert vannak különböző feladataik. Van köztük munkamegosztás. Családtagok. Milyen csodálatos, hogy ilyen Istenünk van, akit közel tudhatunk magunkhoz. Vannak olyan emberek, akik hasonlóan gondolkoznak az Istenről, de mégis egészen más következtetésre jutnak. A mohamedánok például valamennyire ismerik a Bibliát, egy eltorzított szóbeli tudása volt Mohamednek is, amikor leírta a Koránt, de ő az Istent egy önkényúrként írja le. Mint aki előtt hajlongani kell, hogy ezt gyakorolják napjában többször az imádságukban a követői, és mint akinek az uralma alól azért megpróbálunk valahogy kibújni, ahogy a gyakorlatban sokszor gyakorolják ezt szegények. Mert nekik nem közeli Istenük van. Nekik nem közösségi Istenük van. Mohamed egy önkényúrnak írja le az Istent, aki parancsol, aki előtt csak meghajlani van, mindenkinek joga, és aki egyedül irányítja ezt a világot. Nem kéri ki senkinek a véleményét ebben, és nem lehet semmiben felülbírálni, párbeszédet folytatni vele. Milyen jó, hogy nekünk közösségi Istenünk van. A görögök, rómaiak az ellenkező végletbe estek, amikor az isteneiket elképzelték, ők is családnak gondolták az isteneiket. Valahogy ez a tudás az Istenről az köztük is megvolt, de ők meg az ember hasonlatosságára képzelték el az isteni családot, hogy nézeteltérések, veszekedések, viták vannak, egymás eszén túljárnak az isteneik. Hát mit lehet ilyen istenekkel kezdeni? Ha ilyenek irányítják a világot, akkor köszönöm, nem kérek belőlük, így én is tudok cselekedni és irányítani dolgokat, mit tudnak segíteni. Milyen jó, hogy tökéletes család, tökéletes közösség a mi Istenünk. Csodálatos kincse van a keresztényeknek. Csak mi látjuk így az Istent. Azért, mert a Biblia így írja le, és aztán a saját tapasztalataink és a saját gondolkodásunk megerősíti ezt, hogy igen, ez csak így lehet. Csak így szép, és ezt látom a világban, hogy igen, erre mutat minden. Hát azért vagyunk mi családokba megteremtve. Mert ezt tőle kaptuk. Azért kell nekünk is ugyanígy együttműködnünk. Tehát milyennek mutatkozik Isten, mint egy tökéletes közösség, és milyen velünk, ugye ez a második kérdés rögtön, milyennek mutatkozik a hozzánk való viszonyában? Ez a történet tökéletesen szemlélteti ezt is. Ez a történet a vízkereszt ünnepének a története, amely két hete volt, amit mi reformátusok nem szoktunk ünnepelni. Most egy hittanórán a görögkatolikus hitoktató testvéremmel találkoztam, és ő elmondta, hogy ők ünneplik, és fel is tett egy kérdést, hogy de vajon Jézus Krisztus miért keresztelkedett meg? Ezt furcsálta a keresztelő János is, és nem akarta megkeresztelni, és ez olyan érthetetlen számunkra. Igen, valahol itt van ennek a történetnek pedig a lényege. És én azt mondtam akkor neki, hogy hát közösséget vállalt velünk. Erről van szó. Miről is van szó részleteiben? János evangéliuma leírja, hogy amikor az ige testé lett, akkor az övéi közé jött. De az övéi nem fogadták be. Az övéi közé jött. Most gondoljuk el, milyen embereket talált itt Jézus Krisztus. Talált egy zsidó népet, amelyik gőgös, vitatkozó, képmutató, és ki tudja, milyen emberekből állt, olyanokból, mint mi. Talált egy zsidó népet, amelyik tanított mindenféléket, pedig ott volt a kezükben az Ószövetség, és egészen ferde módon magyarázott bizonyos dolgokat, és néha az ellenkezője jött ki belőle, mint ami kellett volna. És ott voltak benne a vallásos emberek, akik magukat tömjénezték, és azt gondolták, hogy ilyennek kéne lenni a többieknek is. És nem vették észre, hogy az életükben mennyi minden rossz és sötétség van. És ott voltak azok, akik elfordultak a vallástól, talán éppen ez is hozzásegítette őket, hogy milyen képmutatóak a vallásosak. Az övéi közé jött. Egy olyan néphez, akinek a kezében volt az akkor ismert része a Bibliának, az Ószövetség, de mégsem látszódott meg igazán rajtuk. Mégis tele voltak ferde elképzelésekkel Istenről és az egymással való kapcsolatról, tele voltak bűnökkel. Ugye akkor megjelent az előhírnök, keresztelő János, és fölhívta a figyelmüket, hogy hát jön a Messiás, én ezt kaptam Istentől, tudom, hogy jön hamarosan, itt az Isten országa, Forduljatok Istenhez. Tisztuljatok meg a bűneitekből. És ahogy a pusztában, ahol lakott, ezt elkezdte az arra járóknak magyarázni, átéléssel és hevesen. Nyilván, mert ez csak úgy lehet. Megragadta a figyelmüket, és fölhívták az ismerőseiknek a figyelmét is, hogy te ott a pusztában találkoztam ezzel az emberrel, és olyan nagy hatást tett rám. És akkor látták a többiek, hogy igen, ezzel történt valami, és akkor ők is mentek a pusztába, és már egy tömeg kereste napról napra Jánost, és meg akart mindenki keresztelkedni. Ez azt jelentette, hogy nyilvánosan vallást tettek a rossz dolgaikról, elmondták, hogy igen, én ettől szeretnék megtisztulni, meg attól. Ez sem Isten szerint való az életemben. Haragtartó vagyok, könnyelmű vagyok, ezt és ezt tettem, eltulajdonítottam a másét, nem vigyáztam a mellettem levőnek az életére, elrontottam a gyermekem nevelését, és így tovább. Megvallották a bűneiket, és akkor János megkeresztelte őket, hogy tisztuljatok meg, és készüljetek az Isten fogadására. És akkor jön Jézus Krisztus. És János fölismeri rajta, hogy ő teljesen más. Ahogy beszélt, ő nem tudott elmondani bűnt magáról, valami rosszat, amit megbán, hanem egészen másképp beszélt, amikor jött. De látszott rajta nyilván, hogy őszintén beszél, nem képmutatásból nem mond bűnt magára. Hát ez meglátszik az emberen. És János ezért tiltakozott, hogy miért jössz ide, és miért kereszteljelek én meg téged, hiszen fordítva kellene, én tudnék bűnöket megvallani, és akkor te biztosítanál engem az Isten szeretetéről és bocsánatáról, és mosnád le jelképesen a bűneimet. Az sokkal helyén valóbb lenne. És erre válaszolta Jézus, hogy engedj, mert így kell betölteni minden igazságot nekünk. Jézus Krisztus ismerte a Bibliát. Az Ószövetségben van egy ige a Messiásról, az Ézsaiás könyvében az 53. fejezet, amelyik az Úr szenvedő szolgájáról szól, és abban az van, hogy és a bűnösök közé számláltatott. Tehát az van írva az Istenről, hogy amikor eljön közénk erre a földre, akkor nem elfordul a bűnösöktől, nem azt mondja, hogy na, jöjjön utánam, aki méltó rá, hanem oda megy, és a bűnösök közé jön, és oda számlálja magát. Hogyan viselkedik velünk az Isten? Úgy, mint a családjával. Ahogyan mi is viselkedünk a bűnös családtagjainkkal. Hát talán ismerjük mindegyiküknek a bűneit, de nyilván, ha működik a család, akkor szeretettel fordulunk hozzájuk. Akkor nem fordulunk el tőlük, hogy na, ezek ilyenek. Hanem a gyermekünktől se fordulunk el, hogyha látjuk, hogy valami rossz van benne. Hát hogy viselkedik velünk az Isten? Úgy, mint a családjával. Jézus Krisztusban eljött, és részvétel látta Jézus Krisztus azt a sok-sok önáltató, kegyes és bűnbe elmerült zsidót. Nem azt mondta, hogy fúj, milyenek. Ezek az Isten népe, nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy igen, ezek az én népem. Ilyenek, igen. Ez nagyon szomorú. És én pontosan azért jöttem, hogy ne maradjanak ilyenek. Én segíteni akarok rajtuk, de ez csak úgy lehet, hogy egy sorba állok velük. Hogy elismerem, hogy én is az ő családjukba tartozom. Milyen hozzánk az Isten ilyen? Ezt láthatjuk. Mint az ő családjával. Természetesen ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha a családtagjai leszünk újra. Hogyha megragad bennünket ez a szeretet, hogyha Jézus Krisztusban meglátjuk a felénk közelítő Isten hívogatását, meghalljuk azt, és azt mondjuk, hogy igen. Mi Jézus Krisztusban kezdünk el hinni, mi őt akarjuk megismerni, és az ő népe akarunk lenni. És akkor olyanok leszünk, mint azok a zsidók. Vagyis maradunk sok minden bűnben, sőt lehet, hogy valami bűn meg is erősödik az életünkbe ennek következtében. De Jézus Krisztus közösséget vállal velünk, meghalt ezekért a bűnökért, rá akar ébreszteni, hogy milyen sötét dolgok ezek, szembe akar minket ezzel állítani, meg akar vele tisztítani, de ez csak úgy teheti, hogy közösséget vállal velünk, és mi a népe leszünk. És végül a tanulság, a harmadik, hogy milyennek kell lennünk nekünk egymáshoz. És ez sok mindent magába foglal, családiasnak kell legyünk, és ez először is azt jelenti, hogy nem véletlen a család ebben a világban, sőt az Istentől való dolog egyenesen az Istentől jövő, hiszen a Szent Háromság volt a mintája a családnak. Nagyon nagy és nagyon drága kincs, hogy mi családokban élünk. Erősítsük a családhoz való tartozásunkat, azt az érzést, hogy akármilyenek is, bármennyire látom a bűneiket, de egy közösség vagyunk, az én családom. Nem azért, hogy részrehajló legyek vele. Nem azért, hogy majom szeretettel szeressem, hanem azért, hogy munkálkodjam értük, hogy megváltozzanak, hogy megtisztuljanak mindabból, ami nem oda tartozik. De az Istentől való, hogy mi családban élünk. A másik, hogy az Istentől való az is, hogy a többiekre is úgy nézzünk, mint a testvéreinkre. Nem jó az a felfogás sem, sokan beleesnek, akik nem keresztjének, hogy igen, a család azt érzik, hogy össze kell tartani, de minden mást kizárnak. Ők csak családi életet élnek, csak maguknak élnek, nem jó. Az a szomszéd család, amelyik talán egészen más, mint az enyém, amelyik nagyon másképp él, talán még a bőrszíne is más, meg sok minden különbség lehet. Hát az is a testvére. Mert az is ugyanannak az Istennek a családjába tartozik. Lehet, hogy csak elméletileg, és ő még nem tud róla, de lehet, hogy már tud, és akar oda tartozni. Úgy forduljak hozzá, mint aki testvérem. A fogyatékoshoz, a börtönviselthez, vagy bárkihez. Aztán nagyon fontos, hogy minden közösség ezen a világon családiasan működjék. Akár még a munkahelyi közösség is. Családiasan működjön az, hogyha mi tanítunk egy osztály. Családiasan működjön az, hogyha mi gondoskodni akarunk a rászorulókról intézményesen. Családiasan történjék még a törvény alkalmazása is. Mert ez az Isten kérése. Egy közösség vagyunk. Nem mereven kellene foglalkozni a másikkal úgy, hogy nem látjuk benne az embert. És van még egy nagyon fontos dolog, egy tanulság, hogy a gyülekezetnek mindenképpen ezen az alapon kell működnie, testvériesen. És belül csak úgy, mint kifelé. Tehát egy család tagja vagyunk így belül, és ennek meg kell látszódni abban, hogy megismerjük egymást, odafordulunk egymáshoz. Érdekel, hogy mi van a másikkal, segíteni szeretnénk a másiknak, beszélgetünk vele. És meg kell nyilvánulnia kifelé is, hogy a többi családot is testvérem, és azoknak a tagjait is testvéremnek tekintem. Az Isten családja, gondoljuk el, Jézus Krisztus odaállt a bűnösök közé a sorba. Azokat a zsidókat a családjának ismerte el. Odaáll minden egyes gyülekezetbe, és beáll, és a családjának ismeri el azokat az embereket is. Van nekem jogom másképpen nézni a másik családra, a másik gyülekezetre? Adja Isten, hogy tudjuk úgy tekinteni egymást, mint egy nagy családnak a tagja vagyok én is, meg ő is. De ehhez csak az segít, hogyha én az Isten családtagja lehetek, akit Jézus Krisztusban megváltott, megtisztít a bűneitől, szeret. Adjunk hálát ezért. És kérjük, hogy valóság legyen az életünkben. Hogy a Szent Háromság a család tagjaivá fogadva minket, az egész emberiséget, akiket csak elhív magának, mindenkit a saját családjává tegye. Ez lesz az örök élet, a mennyország, hogy ott már zavartalanul, mint az Isten családja fogunk élni örökre szeretetben. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre, a 395. dicséret harmadik versét énekelve, nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Jöjjetek, imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem kell önmagunkra hagyatva törnünk a fejünket, hogy ki is vagy, és milyen vagy, és hogyan közelítesz hozzánk, és mi hogyan közelíthetünk hozzád. Köszönjük, hogy lehet egy összegyűjtött, ránk hagyományozott tudás a Szentírásban, és köszönjük, hogy abból világosan megismerhetünk téged. És köszönjük, hogy te közösségi lény vagy, hogy neked ismerős az, hogy szeretetben élni, Neked ez az egyetlen az ismerős, a tapasztalatod. És köszönjük, hogy éppen ezért minket is ebbe a szeretett közösségbe akarsz bevonni. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben eljöttél közénk, hogy visszavezesd az életünket hozzád. Köszönjük, hogy hihetünk Jézus Krisztusban, a megváltónkban, aki az életét adta a bűneinkért. És köszönjük, hogy így lehetünk testvérei egymásnak. Segíts, Uram, megérteni ennek a lényegét, megtisztulni bűneinkből, és igazi testvérként viszonyulva élni családon belül, a környezetünkben, a gyülekezetünkben, és az egész kereszténységben. Kérünk, könyörülj mindazokon, akik nehéz körülmények között élnek. Segíts, hogy nekik is testvérük lehessünk, hogy ne több terhet rakjunk rájuk az elvárásunkkal, hanem segítsünk nekik ezeket a terheket hordozni. Kérünk téged, légy velünk, amikor most csöndben folytatjuk az imádságot. Amen. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most népünk tágabb közösségére is imádságban gondolva énekeljük el a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 241. dicséretet, a Szent Háromság dicsőítését, Szent vagy örökké, Atya Úristen.